Laudétur Jézus Krisztus! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál Somogyi Viktória. Törtöki adásunk tartalmából. Ferenc pápa hajléktalanoknak szentelt szobrot leplezett le. Interjú Páter Nagy Bálinttal, Szabó Ferenc atya egykori házfőnökével. Szüksége volt ránk, és nekünk is őrá. Szép! Janka Ferenc atya elmélkedése az évközi 33. vasárnapra. Ferenc pápa hajléktalanoknak szentelt szobrot leplezett le. A pápa szerdán megáldotta a Szent Péter téren a Menedéknyújtás című új szobrot, amely a hajléktalanok sorsára világít rá. A neves kanadai szobrász Timothy Schmalz által készített bronzszobor a Vincés család, a lazaristák 13 ház kampányát igyekszik népszerűsíteni, amely anyagi és lelki segítséget nyújt a hajléktalanoknak, miközben az egyház a szegények 6. világnapjának megünneplésére készül. Ferenc pápa a szerdai általános kihallgatás előtt új szobrot avatott a Szent Péter téren, amelyet a hajléktalanoknak szenteltek. Timothy Schmalz, kanadai művész, menedéknyújtás elnevezésű, életnagyságú bronzszobrát leplezte le. A szobrász a migránsokat és menekülteket ábrázoló Ismeretlen Angyalok című szobor együtteséről ismert, amelyet a Szent Péter tér baloldali részén helyeztek el 2019-ben. Az új szobor egy hajléktalant ábrázol, akire egy repülő galamb húz takarót. Timothy Schmalz 25 évet töltött nagyméretű bronzalkotások készítésével, amelyek a világ minden táján megtalálhatók, közöttük a római és a vatikáni templomokban is. Műveinek nagy része a társadalmi igazságosság időszerű kérdéseire összpontosít, mint például a hajléktalanság, a szegénység, a migráció és az embercsempészet. Egyik legújabb alkotása a Légy befogadó, amely egy padon ülő idegennek álcázott angyalt ábrázol, holmiával a hátán. Szeptember végén áldotta meg a chicagói Tavi Szűz Mária katolikus templomban, az Egyesült Államokban Michael Cserny bíboros, az átfogó emberi fejlődés vatikáni dikasztériumának prefektusa. A lazaristák kezdeményezésének célja, hogy reflektorfénybe helyezze a globális hajléktalanság problémáját, és gyakorlati megoldásokat segítsen elő a 13 ház kampány küldetésének megfelelően. A kampányt a Vincés család hajléktalan szövetsége kezdeményezte, amely olyan szerzetes kongregációkat, világi hívek egyesületeit és jótékonysági szervezeteket gyűjt egybe, amelyek Páli Szent Vince életéből és munkásságából merítenek ihletet. A kampány révén a szövetség 10 000 embernek kíván otthont biztosítani világszerte 2023 végéig több mint 160 országban, ahol a Vincés család már működik egy ambiciózusabb terv részeként, amely 1,2 milliárd hajléktalan ember életét kívánja megváltoztatni világszerte. Timothy Schmalz új szobrát a pápa néhány nappal a szegények 6. világnapja előtt avatta fel, amelyet november 13-án vasárnap tartanak. A világnapot Ferenc pápa 2016-ban alapította az irgalmasság rendkívüli szentéve végének megünneplésére. 2017 óta minden évben az évközi 33. hét vasárnapján ünneplik. Interjú Páter Nagy Bálinttal, Szabó Ferenc atya egykori házfőnökével. Szüksége volt ránk, és nekünk is őrá.
November 1-én minden szentek napján és ünnepén nagy szeretettel köszöntöm rendtársamat Nagy Bálintot a Vatikáni Rádió stúdiójában. Első alkalommal beszélgetünk itt veled, ajándékként hozott téged a minden szentek ünnepén a gondviselés ide, kedves Bálint. Mindenekelőtt Szabó Ferenc atyára gondolok, aki ebben a stúdióban évtizedeken keresztül dolgozott, és akinek te az utóbbi pár esztendőben előjárója voltál, annak a közösségnek voltál vezetője, ahol Szabó Páter élt. Hogyan emlékszel vissza most az ő temetése után pár nappal az együtt töltött esztendőkre? Mi volt a szerepe Ferenc atyának a sok fiatallal teli házatokban?
Hit és hűség. Ez volt az, amit az öreg, ahogyan mi magunk között hívtuk őt, ő volt a legfiatalabb idős rendtársa házban. Ezt kötötte a szívünkre újra és újra. Az elmúlt években nagyon sokat beszélt számunkra a hit szerepéről és a hűség ajándékáról. És újra ezt ismételte. Hit és hűség. Ez a legfontosabb. Hit és hűség. Ez az első, amit itt, hogyha Feri bácsiról, Ferenc atyáról beszélünk, akkor ez az első, ami így itt van előttem, az arca, ahogy ezt így ránk akarja bízni, mint a legfontosabbat.
Majdnem 30 éven keresztül dolgozott itt a rádióban. Nem is volt soha annyira személyes családi közössége, mint élete utolsó szakaszában. Érezte ennek a felelősségét és a lehetőségét?
Akik ismerik Feri bácsit, Ferenc atyát, akkor tudják, hogy mennyire életre való ember. Szerette az életet minden szempontból. És a közösségi dolgainkon, az összejöveteleinken ugyanez érződött rajta, hogy ő rendszeres volt, ahogyan itt a rádióban élt, dolgozott, reggel imádkozik, szentmise, reggeli, munka, ebéd, rövid siesta, munka, rózsafűzér, vacsora, nagyon-nagyon így élt. Úgyhogy mindig
fegyelmezetten.
Tudtuk, hogy mikor találkozhatunk vele, és várta, hogy találkozzon a közösségével. Igen, azt érzékelem előjáróként is, hogy az ő jelenléte, ő is ember volt, hullámzott érzelmileg, és egyre inkább megmutatta önmagát, törékenységét, félelmeit, szüksége volt ránk, behívott beszélgetni, leült, amikor meg jobban voltak, mert nagyon erős volt, véleménye volt, elmondta.
Szüksége volt rátok. Mit tudott tőletek kapni?
Amit érzékelek rajta, a Feri bácsra, amit érzékeltem, amit ő kapott tőlünk, a rend, közösség, kapcsolódás, érzelmi kapcsolódás, mint ami mindnyájunk számára a rend, mint nem igazi család, de mégis egy lelki család, ahol otthon vagy, ahol nem kell megfelelni, ahol kapcsolódsz érzelmileg valakihez, aki szeret téged. Így érzékeltem előjáróként a vele való kapcsolatomat. Neki nagyon fontos volt az, hogy csak bejött és leült. Kapcsolódtunk.
Tudod hallgatni ő?
Néha igen. Néha igen. Többeknél ezt érzékeltem, hogy először ki kell mondania, és utána tud hallgatni. Először kapcsolódnia kell, és utána megvan a tér. És ő ilyen volt egyébként. Először így nagyon el kellett mondani, hogy mi van, és utána képes volt hallgatni, abszolút. Befogadni a fiatalokat. Nagyon sok fiatal, hivatását kereső fiatal, aki nálunk él a Sodrás utcai rendházban. Három dolog volt, ami nagyon fontos volt a Feri bácsiban. Az egyik, hogy ő képviselte számunkra a tapasztalat, a társaságot, a múlttal való kapcsolódást. És ezt éreztük mi is, meg érzik a fiatalok is, hogy rajta keresztül így kapcsolódunk valamihez, ami nagyon mély, ősi. Az életformáján, a napirendjén, az imádságen keresztül is, a hűségén keresztül is, de a teológiai gondolatain keresztül is, a jelenlétén keresztül kapcsolódunk valami nagyobbhoz. Aztán kapcsolódtunk rajta keresztül az egyházhoz. Minden napi imájában ott volt imádság Ferenc pápáért, a pápáért.
Akinek ráriusa
igen.
volt.
És tényleg ez újra és újra a szentmisében a hívek könyörgésekor az első szándéka mindig ez volt, az aktuális téma itt a Vatikánban, aktuális téma, amit a pápa megszólalt. És ez a beszélgetés akkor is előjött újra és újra. Neki nagyon fontos volt a társaság intellektuális apostolsága, felhozta, hogy ugye lesz, ugye dolgoztok rajta, ugye tanultok, ugye szükség van rá. És a harmadik pedig, amit rajta keresztül megkaptunk, vagy kapunk, ez egy teológiai mélység. Ő tényleg reflektált arra, ami az Istennel való kapcsolatunknak a valósága, és ő egy felülről jövő krisztológiát képviselt, úgymond. Neki nagyon fontosak voltak a értés, az igazság, és eljutott egy nagyon személyes Isten hitre, kapcsolatra, és a szavai mögött volt egy nagyon mély tudás, megértés. És azt hiszem, hogy mi fiatalok, amikor ott vagyunk körülötte, hogy ott voltunk körülötte, akkor ez sugárzott Feri bácsiból. És aztán bementek a fiatalok hozzá négy szem közt is, gyónni is, beszélgetni is. Szóval amit ő adott számunkra, az ő jelenléte, az biztos, hogy hiány lesz, hogy megmarad ajándékként, és hát a nagy öregjeinknek a hiánya hiány marad.
Te nagyjából fele idős vagy, mint ő volt.
Így van, igen.
Elfogadott téged, mint az ő előjárója?
Igen, igen, abszolút. Ez abban is megmutatkozott, hogy tekintély voltam, ezért néha tartott is. egyrészt bízott és szüksége volt a jelenlétre, másrészt, mint egy gyermek nagyon sokszor ilyen kiszolgáltatottsága miatt zavarban is volt ettől a helyzettől. De abszolút elfogadott előjárójaként, és neki fontos volt az, hogy az előjáró imádkozik-e érte, bekopogok-e hozzá, meglátogatom-e a kórházban, és ha igen, akkor ő biztonságban érezte magát. És ez nem kellett sok, pusztán, ez sok egyébként, a jelenlét, a figyelem, azt, hogy nagyon igényelte, érzelmileg is, érzelmileg, emberileg. És hogyha ez a fajta előjárói kapcsolatban csak egyszer jelen volt, nem szavak voltak fontosak, hanem a jelenlét, a figyelem. Ha az megvolt, akkor valami belső békesség ült az arcára. Uh-huh. És ugyanez volt a provinciális avolok kapcsolatában. És egyébként pedig a rendtársakkal pedig nagyon örült mindig az utolsó időszakban, különösen amikor az emberek láttak, amikor tudott kapcsolódni rendtársakhoz. Számított ránk, számított arra, hogy ugye jöttök, ugye bejöttök holnap uh-huh. is, ugye kapcsolódunk.
Kedves Bálint, köszönöm a hallgatók nevében is ezt a személyes megszólalást, és hát ma különösképpen is a Minden Szentek ünnepén gondolunk ő rá, remélvén, hogy előbb-utóbb oda segíti majd a Jóisten a többi szent és választott közé.
Nagy Bálint atyával Vértes Aljai László atya beszélgetett. Szép! Janka Ferenc atya elmélkedése az évközi 33. vasárnapra.
Jézus hallgatósága rácsodálkozik és szóvá teszi, hogy milyen szép kövek és díszes fogadalmi ajándékok díszítik a templomot. Jézus erre ezt mondta: jönnek majd napok, amikor abból, amit most itt láttok, kőkövön nem marad, mindent lerombolnak. A körülállók erre ijedten kérdezték, hogy mikor történik mindez, és milyen jelek előzik meg. Jézus válaszában, mintha összefoglalná az emberiségre és az egyházra váró évszázadok próbatételeit, üldöztetéseit és szenvedéseit. Az apokaliptikus katasztrófák felsorolása közben megdöbbentő az a mélységes nyugalom, amiből Krisztus szól, és amire minket is bátorít. Ne rémüldözzetek! Mindez azért van, hogy tanúságot tegyetek. Végső soron álhatatossággal őrzitek meg lelketeket. A jeruzsálemi templom szépsége kapcsán fölmerül bennünk általában a szépre vonatkozó kérdés. Hiszen alig ha túlzás azt állítani, hogy a szépség utáni vágy, a szép érzék egyidős az emberiséggel. Ezt tanúsítják az írásbeliség előtti korok míves régészeti leletei, erről árulkodnak az ember használati és dísztárgyai, lakókörnyezete, testkultúrája, viselete és viselkedése, de a művelt ember beszéde is. A stílus maga az ember. A pszichiáter Carl Gustav Jung a női lélek férfi pólusát animusnak, a férfi lélek női pólusát pedig animának nevezi. Érési folyamatuk kapcsán négyféle szépségideát különböztet meg. A naturális, testi szépség az érzékeket bűvöli el. A romantikus báj az érzelmekre hat. Az intellektus ragyogása az értelmet vonzza, míg a vallási szépségben az egyszerre megrendítő és elbűvölő szent misztériuma ragad magával. Személyi érettségünk foka e szépségek ideáltípusaihoz való kötődésünk szerint állapítható meg. A művészeti esztétikák a művészi kifejezés és a műalkotások élvezetének elveit keresik, például az irodalomban, zenében, festészetben és szobrászatban. A bölcseleti esztétika az értelem fényénél kutatja az anyag és a forma zseniális egységében megjelenő szép eredetét, miben létét és célját. Az ember vallásosságát a szépség és a szentség szoros kapcsolata hatja át. Ősi evidencia, hogy a legszentebbhez csak a legszebb méltó. A legnagyobb erőfeszítéssel megalkotott kultikus helyek, az ókori keleti nagy birodalmak és Egyiptom szentélyei, a fáraók piramisai, a görög és római istenségek tiszteletére emelt templomok, a különböző kontinensek nagy kultúráinak lélegzetelállító méretű és művészi színvonalú szakrális építményei, a keresztény bazilikákkal és katedrálisokkal egybehangzóan igazolják, hogy az ember a legszebbel tiszteleg a transzcendens világ az Isten előtt. Éppen ezért igaz, hogy amennyire megrendíti és alakítja az embert a széppel való találkozás, legalább annyira megrázza és elkeseríti a szépség törékenysége, mulandósága és pusztulása. Boétius két kérdése ma is az elevenünkbe vág. Honnan a rossz, ha van Isten? De honnan a jó, ha nincs? Gondolatát a szépségre alkalmazva kérdezhetjük, hogy miért hervadhat el, öregedhet meg, és pusztulhat el a szépség, ha van Isten. Ahogy azt is, hogy honnan eredhetne bármi, ami szép, ha Isten nincs. Mi, mai emberek, persze a széppel kapcsolatban is sokszor tévedésben vagyunk. Azt hisszük, hogy a test szépsége fontosabb a lélek ékességénél. Többre tartjuk az anyagi javak vásári káprázatát a szellem igaz gyöngyeinek sejmes fényénél. A mulandó szépségek kavalkádja pedig gyakran eltakarja előlünk az örök értékek csodáját. Lehet, hogy Isten ezért engedte és engedi meg, hogy megízleljük a szépség varázsát és örömét, és egyszer mint találkozzunk az elmúlás drámájával. Hogy ne vesszünk el a látszatok megejtő és hazug felszínességében, és kénytelenek legyünk a lényegre koncentrálni. A külső szépség helyett a belsőre, az anyagi helyett a szellemire, a mulandó helyett az örökkévalóra. Nem mi lennénk az elsők, és biztosan nem az utolsók sem, akiknek ezen az úton kell járniuk. Szent Ágoston, a vallomásokban, Isten szépségétől elragadva így elmélkedik. Ó szépség, örökké új és régi, milyen későn kezdtelek szeretni. Te belül voltál, én kint kerestelek. Te velem voltál, s én nem voltam veled. Olyan dolgok fogsága tartott távolodban, mik nem is létezhetnének hiányadban. De hívásod és kiáltásod süketségemet feltörte, rám özönlő fénysugarad vakságomat megszüntette. Illatod rabul ejtett, és feléd futok, ízedre éhezem, s utánad szomjazom. Megérintettelek, s e vágytól égve békédet óhajtom. Ágoston imádsága Isten szépségének érzékeltetésére minden érzékszervünket megszólítja és spirituális magasságokba emeli. A látást, a hallást, a szaglást, az ízlelést és a tapintást is. Sorai elmondják, hogy az Isten szépségével való találkozáshoz nem elég a mi keresésünk és sóvárgásunk, Isten maga töri fel érzékelésünk képtelenségeit, szünteti meg süketségünket, vakságunkat, és ő tesz alkalmassá bennünket arra, hogy rá vágyakozhassunk. Pilinszky János, Átváltozás című verse az átalakító találkozás egy újabb dimenziójába vezet. A költő itt nem arról beszél, hogy Isten képessé tesz bennünket az ő szépségének észrevételére és az utána való vágyakozásra, hanem arról, hogy valaki jóvá, széppé és halhatatlanná szerethet bennünket. Rossz voltam, s te azt mondtad, jó vagyok. Csúf, de te gyönyörűnek találtál. Végighallgattad mindig, amit mondtam, halandóból így lettem halhatatlan.
Ferenc atya elmélkedését hallották az évközi 33. vasárnapra Szép címmel. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.